Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok és a vállalkozások éve. A kormány azon dolgozik, hogy mindenki tehessen újabb lépést előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint 2 hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel is abban segítik a magyar családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Számos változás lépett életbe január 1-én, ezentúl több adó nem is minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, emiatt drágulhatnak az üzemanyagok is. Az 5000 főnél kisebb településeken újraindult a legfeljebb 3 millió forint összegű otthonfelújítási program. Január 1-től vált elérhetővé a munkáshitel a 17 és 25 év közötti dolgozó fiataloknak. Elindul a vállalkozásokat segítő 1400 milliárd forintos Demián Sándor program, életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbértámogatás is. A Forágyi vezérigazgatója létrehozta a társaságon belül az űr- és védelmi technológiai vezérigazgató helyettesi pozíciót, amelyre Sárhegyi Istvánt nevezték ki, közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A vállalat nemrég mutatta be a 26 programját, amely Közép-Kelet-Európa első magánkezdeményezésben megvalósuló műhold programja lesz. Az összesen 1 geostacionárius és 8 alacsony földkörüli pályán keringő konstelláció felbocsátása 2028-ban veheti kezdetét. Szégyenteljes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarország a csújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az Európai Parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az első között csatlakozott a többek között a Fidesz által kezdeményezett Patrióták Európáért frakcióhoz. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon, fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határátkelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. Az ukrán-magyar határszakaszon 2086-an léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 13 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén áttörténő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Az orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését harmadik fél török, magyar, szlovák és azerbajdzsán cégek részvételével. Moszkva eddigi legnagyobb vereségének nevezte az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának leállítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Magyarország gázellátása mindemellett biztosított a déli áramlat vezetéken keresztül Törökország és Szerbia érintésével többek között. Végül az időjárásról. Éjjel egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk. Sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de lesz, ahol havas eső, hó is hullik majd. Később kiderül az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspök és egyháztanító volt mindkettő. Az új év első napjaiban is merjünk egymásnak boldog új évet kívánni, hogy legyen mindannyiunk számára az új esztendő boldog, örömteli, békés, és a magunk részéről is tegyünk meg mindent, hogy ez így alakuljon. Az ének szavaival pedig forduljunk Jézushoz, ó szép Jézus ez új esztendőben, légy híveidben. Ó Mária, esedezzél értünk, édes reményünk, hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében. A mai nap két szentje 330-ban született. Vazul Cezáreában, Gergely Nazianzoszban. Iskolatársak és barátok voltak, s együtt voltak a magányban is. Ott írta meg Vazul híres szabályzatait a szerzetes életről. A keleti szerzetesek mindmáig ezek szerint élnek. Szerzete a baziliták közössége lett, a bizánci kereszténység egyetlen férfi rendje. Pappá szentelésük után néhány év múlva mindkettőjüket püspökké szentelték. A hit erős védelmezői voltak, a tévtanítókkal szemben harcoltak. Vazul 379-ben, Gergely pedig 390-ben halt meg. Most külön-külön emlékezzünk meg a mai nap szentjeiről. Nagy Szent Vazul, születési helye, mint hallottuk, Cezárea, a mai Törökország kapseri városkája. Kapparul ki a tartomány fontos és művelt városa volt. Híres volt filozófusairól, színházairól és fürdőiről. A kereszténység már az első századokban elterjedt. Édesapja hivatásos rétor volt, szónok. 9 voltak testvérek, s valamennyien buzgók, igazán vallásosak. Vagyoni helyzetük megengedte, hogy tanuljon. Így előbb Cezáreában, itt ismerkedett meg, és kötött élete szóló barátságot Nazianzi Gergellyel, majd Konstantinápolyban folytatta tanulmányait. Tanulmányait Athénban fejezte be, ahol ismeretsége nyomán magas szintű szellemi műveltséget szerzett. Tanulmányainak befejezése után hazatért, várt rá a közélet. Ő inkább a szerzetességet választotta. Az Érisz folyó partján remetéskedett. Majd 364-ben pappá szentelték. Nem sokára segédpüspök lett, s végül 370-ben szülővárosa főpásztora. Hamarosan nagyon népszerű lett. Vagyonát szétosztotta a szegények között, valóságos szószólójuk lett azoknak, akik nélkülöztek. A társadalmi igazságok hirdetése mindennapi feladata lett. De nem csak szépeket mondott, hanem népkonyhákat állított fel, ahol bárki jól lakhatott. Egy központot alapított, ahol segélyszervek, szálláshelyek, menedékhelyek, otthonok, valamint kórházak működtek. Ezeket az utókor Vazul intézeteknek nevezi. Nyájának jó pásztora volt. Ő az első, aki a görög egyházatyák közül irodalmi értelemben is képzett szónok volt. Az aténi iskolában szerzett retorika szabályait kitűnően tudta alkalmazni. Szentírás magyarázó homéliái ma is időszerűek. Korának szellemi küzdelmei őt is belesodorták a teológiai harcokba. Minden erejét latba vetve harcolt egyháza egységéért és békéjéért. Fölismerte a veszélyt a császári kegyben is, amit az egyháznak adott. Válensz császárral is fölvette a harcot, de az nem merte száműzni, mert igaz és szent embert látott benne. Műveiben elmélyíti a Krisztus istenségéről és a Szentlélekről való tanítást. Így lett az egész kereszténység tanácsadója és útmutatója. Több száz ránk maradt levele is erről tanúskodik, mindmáig híres, szerzetes szabályzata. Életét felőrölt a sok vezeklés, a megfeszített munka és a betegség 379. január 1-én tért örök jutalomra Istenéhez. A nap másik szentje Nazianzi Szent Gergely, püspök egyháztanító. Vallásos szüleinek elsőszülött gyermeke volt, édesapja később püspök lett Nazianzban. Akárcsak barátja, Vazul, ő szintén korának leghíresebb iskoláiban tanult, a kappadókiai Cezáreában, ahol barátságot kötött Vazullal, a palesztinai Cezáreában, Alexandriában és Athénben tanult azután. Szerette a filozófiát, a nyelveket és a költészetet. Egyik szép mondása: zabolátlan nyelvemet pogány tanokon műveltem, és a keresztény tanítás által megnemesítettem. Megírta saját élettörténetét, amelynek ezt a címet adta: Életem költeménye. Született szónok volt, aki csodálatosan elbűvölte hallgatóit. A keresztséget tanulmányai befejezése után vette fel édesapja kezéből, aki már nagyon öreg volt. Később saját fiát szentelte fel áldozópappá. Tudnunk kell, hogy a görög papok házasságban éltek, mint ahogy ismerjük a görög katolikus atyákat is, akik házasságban élnek. Vazul barátját követve remetének ment, egymás után veszítette el szüleit, püspök édesapját, aki közel 100 éves korában halt meg. Ezért visszatért Nazianzba, és nem sokkal később, egy kedvező történelmi fordulat következtében, a katolikus hithez hűséges konstantinápolyi nép megválasztotta püspökének. Röviden le is mondott, mert ebből sok bonyodalma származott. Ő is megtapasztalta, amit az Úr Jézus saját életében, virágvasárnapra nagypéntek következik. Így aztán beteljesedett szíve vágya, a szemlélődő életformát választhatta. Itt írta meg életrajzát. Ebből ismerjük meg aztán, hogy érzékeny és szorongásokkal teli egyéniség volt. Írásait olvasva megdöbbenve látjuk, hogy nem csak művész és költő, hanem nagy misztikus is. Istenbe merült lélek, aki írásaival, a Szent Háromságról és a Krisztus kettős természetéről szóló tanítást gazdagította. Halálának évét Szent Jeromos 389-re vagy 390-re teszi. Imádkozzunk! Istenünk, ki Nazianzi Szent Gergelyt és Nagy Szent Vazult azért adtad egyházadnak, hogy példájuk és tanításuk világosságul szolgáljon, kérünk engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk, és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Grunda János műsorát hallják.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj. És egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, Jézusom, Jézusom. És elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót. És mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramat, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták, Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostyát Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és Jácintának adta. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a Jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, hogy is térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe, küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld. És könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. És együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból. Bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki, hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a jó Isten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és a mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. január 4-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a hálaadásról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a Miskolci stúdióból. Két nagyon fontos témáról szeretnénk ebben a műsorban beszélgetni, gondolkodni. Az egyik a karácsony utáni időszak meghatározó lelki állapota, ami az öröm után a hálaadás kell, hogy legyen, hiszen az év végével kapcsolatos teendők, az elmúlás, az évnek, a polgári évnek a lezárása, és az új kezdet, az új esztendő első napjai valahol legbelül mindannyiunkat arra késztetnek, hogy ha van egy csendes pillanatunk, percünk, egy csendes óránk, vagy egy kevésbé lefoglalt délutánunk, valamilyen formában leüljünk és számot vessünk, számot adjunk az elmúlt esztendőről, megtervezzük az új évünket, végig gondoljuk, hogy mit terveztünk tavaly, és hogyan valósítottuk meg ezeket, milyen terveink, álmaink voltak, és most így magunk mögött hagyva egy évet, hogyan nyugtázzuk a munkánkat, a családi programokat, történéseket, eseményeket. Amikor év végén, vagy az új év első napjaiban tervezgetünk, visszatekintünk, vagy éppen előre tekintünk, akkor sok mindenkiben, aki ezt a műsort hallgatja, talán nagyon sok különböző élmény, különböző tapasztalat jelenhet meg, fogalmazódhat meg. Van, akinek a mögöttünk lévő év örömteli volt, sok-sok ajándékban, örömteli pillanatban, sikerben gazdag. Aztán voltak talán, vagy vannak olyanok is, akik számára a mögöttünk lévő év nem sikerült annyira fényesen, esetleg szomorú események, történések, tragédiák, vagy bármilyen más betegség, sikertelenség, csalódottság, bizalmatlanság épült bele az életében, és tény az, hogy ezeket is nyugtázni kell, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem történt meg, nem tekinthetünk úgy bizonyos dolgokra, eseményekre, mint hogyha azok nem léteznének. Nagyon fontos, hogy mindig szembe tudjunk nézni önmagunkkal, szembe tudjunk nézni a körülöttünk lévő történésekkel és a bennünk zajló folyamatokkal egyszerre. Éppen ezért ezek a napok erről szólnak valamennyiünk számára. Az óév és az új év a hátra és az előre tekintés napjai ezek. Amikor hálát adunk és visszatekintünk, nagyon fontos megértenünk, hogy a hálaadásnak a kifejezése meg kell, hogy valósuljon az érzéseinkben, a gondolatainkban, a szavainkban és a tetteinkben, ami irányulhat egy másik személy felé, és várhat egy cselekvést, egy viszonzó magatartást. Ha a Bibliát nézzük, akkor a hálaadás az Ószövetségben főként kegyelmezésnek, kegynek, kedvezésnek, jóindulatnak fordítható a héber nyelvben. Ebben az alakban főnévi formában több mint 61-szer fordul elő, igei alakban pedig több mint 56-szor. A görög nyelvben a káris szó, ami ugyancsak kegyet, kedvezést, jóindulatot, kegyelmet jelent, hálát, 155 ízben fordul elő az Új Szövetségben, általában mindig eredeti értelmére adott válaszként, a kegyelemre adott válaszként. A másik görög főnév, amely ugyancsak az előzőnek a szótevéből származik, mint hálaadás, főnévként 12-szer fordul elő, melléknévként csak egyszer, igeként pedig 24-szer az Új Szövetségben. Jelentős maga a szónak a megjelenése a Bibliában, szinte minden könyv, minden írás beszél a hálaadástól, ami elsősorban arra vonatkozik, hogy az Isten kegyelméért való hála, az isteni ajándékokért, az isteni jó akaratért való hála. Így fogalmaz az egyik lexikon, a keresztény bibliai lexikon, hogy a káris, a kegy, a kegyelem, a jó akarat 155 alkalommal fordul elő, és több esetben az ember válaszát fejezi ki, az ember háláját az Isten felé, az Istentől kapott jutalmak felé. Ferenc pápa néhány gondolatával szeretnék ebben a műsorban egy beszélgetést ugye elindítani itt a beszélgető társaimmal, ahol kicsit elgondolkodtat bennünket a Szent Atya arról, hogy mit is jelent hálát adni a múltért és új évet kezdeni, hogyan kell gondolnunk az év utolsó napjaira, és hogyan kell az év első napjaira tekintenünk. A liturgia, mondja Ferenc pápa, arra hív bennünket, hogy felélesszük magunkban a karácsonyi ámulatot. A legjobb talán éppen a karácsony felidézése annak az érzésnek, ámulatnak, rácsodálkozásnak a felidézése, ami a betlehemi pásztorokkal történt, akik előbb megkapták a fényes angyali híradást, majd sietve elmentek, és megtalálták a kisdedet. Könnyes szemmel térdeltek az újszülött elé, de nem csak a pásztorok, hanem Mária és József is ámulattal álltak fölötte. Csodálkozzunk rá az esemény közepére. A karácsony nem lehet ámulat nélkül ünnepelni, ám ez az ámulat nem korlátozható a felületes érzelmekre, a külsőségekre, legkevésbé egyfajta fogyasztói őrületre. Ha erre fokozzuk a karácsonyt, az semmi változást nem hoz. A holnap is olyan lesz, mint a tegnap, a jövő esztendő is olyan lesz, mint a tavalyi, és így tovább. Ez azt jelenteni, hogy néhány pillanatra felmelegszünk, gyorsan fellobbanó szalmalánkként, anélkül, hogy egész lényünket átjárná Krisztus születésének öröme. A középpont pedig ez, az ige testé lett és közöttünk lakott. Ebben az időszakban ezt többször halljuk az evangéliumból, hallottuk hálaadás estén, és halljuk még sok másik szent liturgiában, amely megnyitja a Mária, a boldogságos Istenanya ünnepét, aki az első tanú volt és a legnagyobb. Szíve tele volt csodálkozással, tele volt hálával az Isten fia születése iránt. Tehát még egyszer kiemeljük azt, ugye a pápa tanítás alapja, hogy a keresztények ámulata, karácsonyi ámulata nem egy fantasztikus világ hatásvadász műveletéből ered, hanem a valóság misztériumából. Hiszen a valóságnál nincs csodálatosabb jelenség. Az Atya elküldte a fiát, és erre rácsodálkozunk. azért küldte, hogy kiváltson minket a bűnből, hogy új életet adjon, hogy visszaadja az emberi méltóságunkat. Amikor az ó év vége és az új év eleje, karácsony, hálaadás és Szűz Mária Istenanya ünnepe bemutatja nekünk a gyermeket, a hálánk okát, ránk mosolyog és azt mondja, hogy ő az út, ő az élet, kövesd őt bizalommal. Ezek a Szentatya gondolata és ez alapján szeretnénk elindulni ebben a kis beszélgetésben, és abban kérdezlek titeket, hogy számotokra fontos-e a hálaadás, és hogyha fontos, akkor elsősorban mi az, ami eszetekbe jut, amikor hálát adtok?
Nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy egyfajta számadást készítsek úgy magamban, hogy mi az, ami az adott évben történt velem, a családdal, mi történt velem így a lelki életemben is, és ezt a hálaadást, erről szerintem már volt szó korábban, ezt a legnehezebb gyakorolni, vagy a legnehezebb elindulni, vagy legalábbis nekem ez volt a legnehezebb elindulni, hogy erről soha ne feledkezzünk el, hogy először hálát adjunk azért, amink van. És érdekes, mert ugye mindig akkor jut az ember eszébe ez a hálaadás, amikor valami tragédia lengi be így a mindennapokat, vagy meg is történik egy adott dolog, vagy közvetlen környezetében történik valami ilyesmi, és akkor eszébe jut, hogy ő valójában mégis milyen úgymond szerencsés, vagy milyen áldott, hogy neki nincs ebben része. Tudatosan el kell kezdeni gyakorolni, hogy a hálaadás az úgy mindennapi életünk része legyen, és ilyenkor nekem év végén mindig ugye a zárása az évnek az a misén való részvétel, és akkor ott azért úgy végig pörgetem már ott a misa alkalmával is, hogy mi mindenért lehetek hálás.
Nekem a hálaadás az nagyon-nagyon fontos dolog számomra is, ahogy ugye Timi is említette, hogy neki is. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb ahhoz, hogy bízni tudjunk Istenben, és hogy ne aggódjunk, tehát hogy rá tudjunk hagyatkozni teljes mértékben. Az a keresztény, aki nem tud hálát adni, vagy nem ad hálát elégszer, vagy elég sűrűn történetesen minden nap a hitétől kezdve, az életétől kezdve, a hitén át, az anyagi javakon keresztül, a talentumokig mindenért, akkor az az ember nem fog tudni megnyílni Isten felé kellőképpen, nem fogja tudni rábízni az életét, aggodalmas lesz, és nem fog tudni Istenben bízni. Tehát az, hogy fejlődjünk a lelki életünkben, ahhoz mindennapos hálaadás szükséges. Azért nehéz, mert amikor elkezdi az ember, és én amikor elkezdtem hálát adni, akkor nagyon-nagyon sokat kell gondolkodnom, hogy miért is. De ha a Szentlélekkel együtt imádkozunk, és ugye ő adja az ajkunkra ugye a szavakat, igazából meg a szívünkbe, meg a gondolatunkba, hogy mit, akkor gyönyörűen felsorakoztatja azokat a dolgokat, szinte ki se tudjuk mondani egyszerre, mert egyszer vagy 5-6 dologért adnánk hálát. Annyi minden tolul a fejünkbe, ugye a gondolatainkba, nagyon sok minden, úgyhogy érdemes elkezdeni, sőt el kell kezdeni ahhoz, hogy a lelki életünk gyümölcsöző legyen. Az évvégi hálaadás az számomra, megmondom őszintén, mindig, ugye nekem nagyon nehéz, ezzel lehet, hogy vannak mások máshogy, én felvállalom, hogy nekem nagyon nehéz az, hogy szolgálni is, és közben a szentmisén, tehát hogy az énekek, a kántornak lenni, vagy akár a gitáros szentmiséket vezetni, úgymond az ének részét. Nagyon nehéz is közben ott lenni a szentmisén, úgy teljes egészében, ugye, mert nyilván foglalkoznom kell az, hogy mi lesz a következő ének, mit kapcsolok ki, mit kapcsolok be, mit hajtok oda, mit teszek a gitárosok elé, milyen kottát, akkor ezt hol találom, ez megvan, nincs meg, figyeljenek erre a szakaszra, arra a szakaszra, stb. És ugye a hálaadásnál is ugye szentmiség garmada van addig, és el is fáradok, megmondom őszintén, mind lelkileg, mind fizikálisan, és nehéz az a része. Általában otthon szoktam éppen ezért leülni és csendben hálát adni. Nyilván a szentmisén ott vagyok, tehát most senki ne úgy érts, hogy új, én nem veszek részt, és ott mérgelődök, hogy nekem miért kell orgonálni, nem erről van szó. Nyilván nehezebb a figyelmemet megosztani két felé, és már pedig meg kell. És akkor otthon szoktam hálát adni általában, és ott is figyelek arra, hogy mik azok az események, amiket a Szentlélek úgy elém hoz, és fontos volt abban az évben, illetve ami magamtól is eszembe jut, nyilván azokért alapvetően is először is hálát adok. Aztán olyan szépen kikerekedik belőle egy olyan 1-2 órás imádság, mert hogyha tényleg figyelünk, akkor annyi minden eszünkbe jut, és úgy mosolyogva tekinthetünk, hogy jó, tényleg ez is ezért is hálát kell adnom, ez milyen szép volt, és hogy már akkor a nehézségeket is úgy látjuk, hogy amit tanultunk belőle, és az életünkhez azok is hozzátettek, úgyhogy szerintem ilyen az évvégi hálaadás.
reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Sokszor szoktam idézni Pécsi Rita előadásaiból. Most is találtam egy nagyon jó gondolatot, ami a hálaadás erejéről szól. engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ezt megosszam. Sokan ismerik a Szent István Rádió hallgatói közül, hiszen gyakran hallhatjuk a rádióban az ő előadásait. Így szól a hálaadásról írt kis gondolata. A hálaadás képessége az elégedetlenség ellenpontja. A hálaadás békességhez, nyugalomhoz és örömhöz vezet. Aki köszönetre és hálára nyitottan éri az életét, az a jót keresi mindabban, ami vele megtörtént. A hálaadásra képes ember a saját egójába való bezáródás helyett kinyílik. A hála hálát szül, a jóság forrása jóságot nyit meg maga körül. Hát ez egy nagy igazság, hiszen tudjuk azt, hogy ha állandóan panaszkodunk, állandóan bezárkózunk, állandóan a rosszat látjuk, állandóan a rosszal kezdjük a napot, állandóan az ítélettel vagy a negatív kritikával, negatív érzésekkel indulunk neki minden munkának, feladatnak, akkor az az egész nap el lesz rontva, az egész nap gyakorlatilag erőtlen lesz. Ha pedig a hálaadással kezdjük, vagy egyáltalán nyitottak vagyunk arra, hogy mindenben meglássuk a jót, ha nyitottak vagyunk arra, hogy mindenben felismerjük az Isten nevelését, jelenlétét, akkor a hála hálát szül, a jóság jóságot szül, a szeretet szeretetet szül. És ahogy hallottuk, nem a saját egónkba zárkózunk be, hanem helyette kinyílik a szívünk. A következő kérdésem az lenne felétek, hogy az új esztendő első napjaiban, amikor azzal szembesülünk, hogy megint eltelt egy év, megint vége egy évnek, és hiába, hogy egyik nap a másik után gyakorlatilag ugyanúgy zajlik, hiába, hogy szilveszter van, vagy új év első napja, vagy új év utolsó napja, tudjuk, hogy azért a napjaink többsége az ugyanúgy zajlik, este lefekszünk, reggel felkelünk, sokan dolgoznak az új év végén, az új év elején, tehát vannak, akiknek egyáltalán semmi különleges nincs ezekben a napokban, de mégis azért lelkileg ott van ez a mérleg, ott van ez a számadás, számvetés. Ti az új évet hogy szoktátok kezdeni? Tehát mi az új év első napjainak a teendője számotokra?
Nekem az nagyon fontos, és nagyon tetszett a régi közösségünkben, hogy amikor szilvesztereztünk együtt, és azért ez általában normál keretek között zajlott, hogy a társasjáték, a beszélgetés, akkor éjfél előtt felidéztük az év közös pillanatait, amiket megéltünk, és a jó emlékeket, szép emlékeket, és ugye összeraktuk, mint egy puzzle-t igazából, hogy mindenkinek más jutott eszébe, és így a közösségünk így egy egész lett, és utána éjfél előtt egy perccel elkezdtünk imádkozni, és úgymond átimádkoztuk magunkat az új évre. És nekem ez nagyon-nagyon fontos mind a mai napig, vagyis fontos lenne. A másik, hogy az első napokban igazából ugyanúgy, tehát hogy elmegyünk Szentmisére január 1-én, és nekem annyi szokott csak megfordulni a fejembe, hogy hú, vajon milyen lesz az új év, de tényleg ilyen várakozással. Én szoktam így, amikor hétfőn is megyünk suliba, hogy hú, vajon milyen lesz ez a hét, meg mit tartogat a Jóisten, mert tényleg a jó kis csomagok vannak nála, és akkor azokat általában bedobja, és tök jó dolgok sülnek ki belőle, hiszen az ő akarata ugye mindennél jobb, és ez tényleg így van az életemben, hogy valószínűleg ez egy kegyelem, hogy ezt megkaptam, hogy én mindig várom azt, hogy mi az, amit tartogat a számomra, és nem akarok mindent irányítani. Az egyházi ünnepek mennek szépen sorban, ugye Jézus életének a sorrendjében, amit történtek vele, és ez a fontos számomra.
Timi?
Próbálom azt a picit lelassult állapotot megőrizni így az év elején, amit csak lehet, hogy jobban odafigyelni, még jobban odafigyelni a másikra, a családban is, vagy más emberekre is. Tehát, hogy nagy különbséget nem érzek a között, hogy most óév vagy új év volt.
Találtam az interneten egy ilyet, hogy az újévi elhatározások veszélyei keresztény szemmel. Érdekes dolgok, ahogy végigolvastam, érdemes megfontolni néhányat. Az első pont például ezt mondja. A Biblia óvaint minket attól, hogy túlságosan ragaszkodjunk a terveinkhez. Az elvárások erőteljes dolgok, a tervezés bölcsességet igényel, de fel kell ismernünk azt, hogy a Krisztussal való utazás tele van váratlan eseményekkel és fordulatokkal. Lehet, hogy Isten valami újat akar adni, vagy teljesen másra készül, mint amire mi gondoltunk. Másodszor, az általunk kívánt változásokat, még a bibliai változásokat is csak az ő erejével és kegyelmével lehet elérni. Saját erőnkből nem tudunk megváltozni. Ezeknek az elhatározásoknak az Istennel való kapcsolatban és a lélek erejére való teljes ráhagyatkozásban kell történniük. Harmadszor, mi a motiváció elhatározásaink mögött? Isten akarata szerint való élet vagy változás, vagy önző vágyak? Szükségünk van Isten megkülönböztető képességére, hogy felismerjük, hogy a fogadalmaink teljes mértékben önző vágyak, vagy az Isten akarata szerinti tervek. Negyedszer, Isten nem a mi naptárunk vagy időbeosztásunk szerint dolgozik. A rendszeres elmélkedés, a bűnbánat, az imádság az Istenben való élet része. A Szentlélek vezetése ezért bármikor változtathat az életünkön, nem csak január elején. Nagyon jó ez az öt pont, mert felhívja a figyelmet pontosan arra, ami elhangzott, hogy ha valaki babonással ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és nem úgy alakul, ahogy azt ő elvárná, akkor csalódik. Oda az egész év, mondják sokan, elromlott minden, nem sikerült a fogadalom, elbuktunk, nem jött össze. Ezek a pontok viszont figyelmeztetnek minket arra, hogy az Isten a történelem ura. Őt nem lehet babonákkal, fogadalmakkal befolyásolni, hiszen az Isten mindig azt akarja, hogy növekedjünk, mindig azt akarja, hogy gazdagodjunk, de ezt nem mindig úgy akarja, hogy azt mi akarjuk, vagy mi emberi erőlködéssel elgondoljuk, hanem van, amikor az Isten váratlan helyzeteket hoz, olyan történéseket, amire nem számítunk, és tényleg vannak ilyenek az életben, és hogyha nem bízunk és nem hiszünk az Isten gondviselő szeretetében, akkor ezekben a helyzetekben lefagyunk, megdermedünk, és nagyon sokszor elakadunk, és nem tudunk tovább lépni. És éppen ezért meg kell hagyni az Istennek és az ő szent lelkének a változtatás lehetőségét. Mint egy-egy előadásnál, amikor a szervezők odaírják a plakátra, hogy a változtatás lehetőségét, vagy a változás lehetőségét fenntartjuk. Az Isten is így van velünk, hogy egy darabig hagyja, hogy a saját fejünk szerint dolgozzunk, de ő mindig azt akarja, hogy nekünk a legjobb legyen, és van, amikor rossz döntéseket hozunk, és bizony az Isten ezeket megpróbálja felülírni az ő hatalmával. Éppen ezért teret kell biztosítanunk az elhatározásokban, az újévi fogadalmakban, az év első napjaiban, ezeknek a megtervezésében mindig az első helyet a jó Istennek kell fenntartani, hogy ő legyen az, aki meghatározza az irányt, ő legyen az, aki az évünknek az alapja, ő legyen az, aki vezet, irányít és segít bennünket, hogy bölcsen és jól élhessünk. Éppen ezért öt bibliai alapú keresztény újévi fogadalmat javasol ez az internetes oldal. Az egyik azt mondja, hogy maradj nyitott, nyitott a közösség, a család, a barátok, a rokonok, az ismerősök, az egyházközség tagjai és a többi embertárs felé. Helyezd magadat a világ nagy családjába. Második, maradj rugalmas és nyitott arra, amit Isten szeretne. Ne stresszelj, ne erőlködj, ne a terveidhez ragaszkodj, hanem Istenhez. Lassíts és szállj időt a pihenésre, valamint a minőségi kapcsolatokra. Nyugati kultúránk tele van pörgéssel, állandó szórakozással, aktivitással, de muszáj megtapasztalnunk a magánynak, a csendnek a szépségét is. Először is Istennel, aztán önmagunkkal. Ismerd meg és oszd meg az evangélium örömét, először is önmagaddal, majd a környezeteddel. Aztán szeresd a szomszédaidat, barátaidat, embertársaidat, és adj hálát mindenért. Ez az Isten vágya. Ez a legjobb fogadalom. Rábízni újra magunkat az Istenre, Krisztusra, ahogy ezt az újévi bujék köszöntésen is szoktuk keresztény módon értelmezni, bujék, vagyis bízd újra életed Krisztusra. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy az év lezárása és az új év első napjai, amelyeket most élünk, legyenek számunkra örömteli napok, a hálaadás, a számvetés és az új kezdet lehetőségei. Bízzuk minden nap magunkat Krisztusra, hogy ez az új esztendő is valamennyiünk számára gazdag, örömteli és Isten szeretetétől áldott legyen mindannyiunk számára. Így köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, a jó Isten adjon mindannyiunknak sok-sok boldog napot az új esztendőben, sok-sok tartalmas napot, amelyben hálásak lehetünk az Isten szeretetéért, és megtapasztalhatjuk, hogy értünk küldte fiát ebbe a világba, azért, hogy megtanítson újra szeretni, irgalmazni, alázatosan élni, és hálát adni mindenért, amit tőle ajándékba kaptunk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett, az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal